van egy olyan szektor, ami inputokkal, ráfordításokkal látja el ezt a őrült intenzív termelést. Ezek, akik mezőgazdasági gépet, vegyszert, műtrágyát állítanak elő, az élelmiszeripar, ami ezekre az olcsó alapanyagokra épül, a üdítőktől a nem tudom míg, ugye kukoricaszirupot használunk szinte mindenben, és van egy gyógyszeripar, ami ennek az egészségtelen táplálkozásnak a következményeire épít brutális haszonnal járó vonulatokat. Ezek azok ezek a multinacionális erők, amik uralják az agrárlobbit teljességében, például Európában, és a gazdák hangjaként adják el magukat, és valójában ők őrzik a status quo-t.
Sziasztok, én Borbély Ede vagyok, ez pedig az Egyjövő Podcast következő adása, a Partizán klímatúlélő podcastja, amin arról beszélgetünk, hogy hogy lehet mindenkinek egy jövője, és itt van velem a stúdióban Kajner Péter és Gerencsér Géza. Sziasztok!
Szia!
Szia! Jó napot kívánok!
Üdvözlünk a nézők vagy a hallgatókat, igen.
Igen. Mondani pár szót rólatok, illetve majd egészítsetek ki nyugodtan ezt. Péter, te a humánökológus vagy, közgazdász, az ELTE-n oktatsz, és a Tisza vidékének fenntartató fejlesztésén dolgozva az élő Tisza program koordinátora, hogyha jól láttam ezt, illetve a WWF élőfolyók programjának a szakértője.
Igen, tehát a WWF Magyarországnál foglalkozom a Tiszával.
Géza, te pedig szintén a WWF Magyarország szenior agrár szakértője vagy, hogyha így mondhatom.
Kicsit pontosítanék, voltam a közelmúltig, és most már csak szerződéses viszonyban vagyok.
Világos.
Ebben a minőségben, igen.
Szuper. Ma egy országos vízgazdálkodás, vízmegtartás, vízkrízis adást fogunk fölvenni veletek. Kezdeném is egy olyan kérdéssel, ami lehet, hogy egy általános tévhitre épül az, hogy Magyarország egy vízgazdag ország, egy vízbő ország. Hogy látjátok, hogy valójában mennyi víz áll rendelkezésre, mennyire kell ettől rövid távon, középtávon, hosszú távon tartani, ez hogyan tér el ország részenként, és mi a helyzet Magyarországon a vízzel?
Hát ugye itt a vízmérleg számaira kell elsősorban rámutatni. Azt hiszem, hogy Európában hátulról vagyunk a másodikok abban a tekintetben, ami egy ilyen belső megújuló vízmennyiséget jelöl, ami jelzetten az ország területére hulló csapadék, ami föl is írta a számokat, hogy ez 56 köbkilométernek felel meg, és abból 49 elpárolog, és itt marad aktívumként 7 köbkilométer. Uh-huh. Most lehessen mihez viszonyítani, a Balaton az Uszkve 2 köbkilométer. Tehát vagy mondjuk a ugyanennyi érdekes módon a lakosság és ipari víz felhasználás évente. Tehát egy balatonnyi. Tehát ehhez képest 7 ez az aktívum, és ez sajnos ráadásul elveszik, mert a folyókon belépő és a folyókon kilépő mennyiségek, ugye a belépő mennyiség az 112 köbkilométer, a kilépő meg 117. Tehát pont azzal az öttel több, amit a csapadék és a párolgás különbségeként, aktívumként megkapunk. Magyarán felhasználunk valamennyit, és a többi az kifolyik az országból. Tehát ebben a tekintetben azt mondanám, hogy azért itt páratlan vízkincsről vagy ilyesmiről beszélni nem igen lehet. A másik az, hogy ha ezt meg akarjuk oldani, javítani, akkor arra is kell gondolnunk, hogy itt mozgó célpontra lövünk, tehát korán sem lehetünk abban biztosak, hogy ugyanennyi csapadék esik majd 5 év múlva az ország területére, vagy ugyanennyi
összebelépő
vízhozam a folyókon.
Uh-huh. Egy kicsit tovább színezném azt, amit Géza elkezdett. Tehát az a kép, ami a fejünkben élhet, vagy élhetett, hogy egy vízben gazdag ország vagyunk, az ugye arra tehát abból indul ki, hogy valóban mondjuk sok felszíni vizet látunk, meg tudjuk, hogy a talajvízkészletünk is jelentős, tehát hogyha az ország területének a megújuló vízkészletét nézzük, az 11 000 köbméter per fő per év, de ez főként annak köszönhető, hogy a nagy folyók átfolynak rajtunk, tehát a 95%-a vizénknek az határon kívülről érkezik, és az a szám, amire Géza utal, tehát a belső megújuló vízkészlet, az 600 köbméter per fő per év, tehát nagyságrendekkel kisebb. És igazából ez az, ami mértékadó, tehát az, hogy nem annyira a vizek gazdagságáról, hanem a vizek egyenlőtlen eloszlásáról és az egyre fokozódó vízgazdálkodási szélsőségekről lehet Magyarország úgymond nevezetes, illetve még egy gondolat ahhoz, hogy mennyi víz folyik ki az országból. Ugye önmagában az, hogy mennyi víz folyik ki az országból, nem feltétlenül egy problémát jelző indikátor. Egyébként Magyarország, ha európai országokat nézünk, a sor végén van abból a szempontból, hogy összesen mennyivel több víz folyik ki az országból. Tehát a sor elején, hogy mennyivel több víz folyik ki az országból, Norvégia található, és igazából itt a kérdés nem az, hogy mennyivel több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik, hanem az, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a többlettel. És még ehhez szintén egy színező adat, hogy például a Tiszának idén pozitív volt a vízmérlege a tiszai vízgyűjtőnek az első 8 hónapot tekintve, de ez egyrésztről köszönhető annak, hogy ismét egy komoly asszályon vagyunk túl, illetve még nem túl, de egy komoly asszály jellemezte ezt az évet, másrésztről pedig elkezdődtek komolyabb víz visszatartó próbálkozások is a vízügy részéről.
Tehát akkor az a társadalmi percepció, hogy mi művelkedünk vizekbe, akkor az nem annyira állja meg a helyét, sőt azt mondjátok, hogy inkább Európán belül a legrosszabb helyzetben vagyunk. Itt hogy látjátok az ilyen egyenletlen eloszlását a csapadéknak, vagy a klímaváltozás okozta kiszámíthatatlan időjárási viszonyokat? Ez mennyire változtatja ezt elmúlt időszakban, vagy mire számíthatunk, ez lesz még sokkal extrémebb? Erről mit gondoltok?
Az, hogy mennyire bővelkedünk a vízben, az mondjuk területi kérdés is, tehát a nagy folyókhoz közel, Dunához, Tiszához, Drávához közel, azt lehet mondani, hogy magas ez az egy főre jutó elérhető vízmennyiség, de az országnak a szárazabb területein viszont kifejezetten alacsony. Most gondolhatunk itt a homokhátságra, vagy a nyírségre, amelyek tehát a homokhátság már hivatalosan is félsivatagnak minősül, a nyírség is e felé menetel, és itt óriási hiányok vannak a talajban, tehát hogy a homokhátság alól valami 7-8 köbkilométernyi víz hiányzik, ami elfogyott az elmúlt évtizedekben, a nyírségnél ez 5-6 köbkilométer hiány, és máshol is csökken a talajvíz. Tehát ez az igazi nagyon nagy probléma, hogy a növények, illetve az ember számára elérhető vízkészleteink csökkennek rohamos ütemben.
Tehát nyilván itt van egy évszakos eltolódás is, tehát most minap jelentek meg olyan ábrák, hogy meteorológiai szempontból olyan, mint egy kicsit meghízna érdekes módon a tavasz és a nyár, és az ősz helyel közel ugyanakkora, most ez komplex nézőpontból, tehát egy csapadék, hőmérséklet egyéb tekintetben, és a tél az, ami nagyon zsugorodik, vagy nagyon látványosan. A csapadék szempontjából ugye pont a növények tenyész időszakából tűnik el a csapadék, ezt lehet mondani. Ez lényegében a késő tavaszi nyári koraőszi időszakokra vonatkozik, ugye ezek az asszály kiterjedéseknek megfelelő időszakok. Ez nagyon-nagyon nehézé teszi a gazdálkodást, meg sok minden olyan tevékenység, ami eddig rendíthetetlenül működött, éltek ez alatt. Például a legelőgazdálkodást, az most óriási kérdőjeleket kapott az elmúlt években.
Mint említettek pár térséget, amik jobban kijönnek téve, ezt hogy kell elképzelni, vannak az országnak olyan része, amik abszolút rendben vannak, és valahol meg hatalmas probléma van, ez hogy osztanátok ezt föl, nagyon sokat beszélnek az Alföldről, összességében hogy látjátok ezt, mennyiben térnek el adott országrészek, régiók egymástól?
Hát a szárazodásnak leginkább kitett az ország középső területe, illetve az Alföld. Tehát az Alföld az mindig is aszályra hajlamos volt, és a közelmúltnak a tendenciái, illetve a jövőre vonatkozó klímaváltozással kapcsolatos prognózisok azt mutatják, hogy ez az aszályhajlam, ez fokozódni fog. Az ország nyugati oldala az valamivel jobb helyzetben van. ugye tudjuk, hogy Magyarország három klímazóna határán helyezkedik el a kontinentális óceán, illetve a mediterránnak a határán, és hát a klímaváltozás átrendezi ezeknek a vonalait, illetve hát kialakít egy sajátos mixet, de az a szárazodási tendencia, amit látunk, az részben a klímaváltozásnak a következménye, részben pedig az emberi beavatkozásnak, tehát annak, hogy egy vízelvezető vízrendezést alakítottunk ki és működtetünk.
Ennek van egy nagyon fontos aspektus, ami kevéssé kap hangsúlyt, az, hogy mindig alföld fókusz volt, ha vízről kezdtünk el beszélni, jogosan, mert nyilván a problémák ott koncentrálódnak. Érdemtelenül elfelejtettük a domvidéki jellegű térségeket, amik mondjuk durván Magyarország 40%-át képezik, ahol ez a bizonyos hatás, tehát a klímaváltozási tendenciák, illetve az emberi beavatkozások beérett hatásai most egyszerre jelentkeznek, tehát domvidéken hatalmas probléma van, csak nem kap elég hangsúlyt. Ez az egyik, az erózió eljutott, tehát a talajpusztulás eljutott egy olyan fázisba, hogy ahol szántó felületek vannak, ott a lössz anyakőzet jellemzően Dunántúlon általában az látszik ki, tehát talajról beszélni igazándiból nem lehet. A talaj az a pont, én úgy gondolom, amúgy is ez még gondolom később hangsúlyt kap, hogy hol lehet beavatkozni és milyen hatékonysággal, az, ami prioritást kellene, hogy élvezzen itt a beavatkozási lehetőségek közül. Ő azt tenni lehetővé, hogy beszivárogjon a leeső csapadék, és hogy raktározódjon a leeső csapadék. Ugye például lősz az egy jégkorszaki por, ugye jégkorszak után, amit ledörzsölt a jégsapka, azt a kőzetport fújogatta ide-oda a szél, és ebből több száz méteres rétegeket rakott le, tehát ez egy ásványi liszt, igazándiból ebben semmilyen szerves anyag vagy egyéb nincsen. Én általában magas a kálcium tartalma, az azt jelenti, hogy kap egy kis vizet, ugye ez a hidrátburok miatt nem nagyon szivároghat tovább, tehát lefolyik a felszínén gyorsan minden. Ha ezen van 50-60-70-80 centi vagy még vastagabb talajréteg, akkor ebbe beszivárog a víz, és ebben tározódni is tud, mint egy neoprén réteg, mondjuk úgy lehet ezt elképzelni, vagy egy szivacs réteg. Ez, ahol szántóföldi művelés folyt a domboldalakon, ez a réteg eltűnt, mondjuk így a 60-as, 70-es évek a nagyüzemi intenzív gazdálkodás megjelenése óta. Tehát ez a szivacs, ezt lerántottuk a domvidékeinkről. Egyébként valamilyen mértékű erózió még a kisebb lejtéseknél van, de a domvidékeknek a fő tragédiája ez, hogy ez a szivacs hiányzik. Ennek még vannak aspektusai élővilág szempontjából, ökológia, egyéb ágai szempontjából, amik nagyon fontosak, de a víz megtartásnak ez lenne a kulcsa, mondjuk például Dunántúlon. Tehát, hogy ezeket a talajokat regenerálni kéne.
Milyen más ökológiai hatások vannak, amit mondtam, hogy még felléphetnek?
Hát az egyik dolog, ami ugye körülbelül Magyarország 4,2 millió hektár szántó a Magyarország felszíne, tehát azt lehet mondani, ha ezt hozzáadjuk gyümölcsöt, egyebeket, akkor mondjuk a fele Magyarországnak a szántó terület, vagy szántott terület. Egy normális talajban, ha széntartalmat nézünk, élővilágot, tehát az összes mikrobiális élőlényt, ami benn van a felső rétegben, akkor ez egy hektáron 10 és 30, vagy akár több tonnát jelent 100x100 méteres területen. Ezt úgy kell fölfogni, hogyha elosztjuk a magyar élő biomasszát, mondjuk például az embert, akkor körülbelül Magyarország minden egyes hektárjára egy 80 kilós ember jut, körülbelül 100-120 kiló tenyésztett állat, birka, tyúk, bármi, és körülbelül 6-7 kiló vadon élő élőlény, rovar, madár, szarvas, bármi. És ez a talajlakó biomassa, ez mondjuk 10 és 30 tonna között van. És mindenki mondjuk figyel a rétisasra, vagy a lősziki kericsre, vagy az egyéb természeti értékekre, de ha élő biomassa tömeget nézünk, akkor ez a talajbiológia az, ami a mi életünk kulcsa is, és ez Magyarország felén 100 kilós nagyságrendre zsugorodott. Köszönhetően sok mindennek, a gépi művelés, a forgatás, az, hogy gombaölőkkel, egyebekkel locsolgatjuk a földet. És mondjuk gombaölők, a mikrobiális gombák teszik ki mondjuk a nagyobb tömegét ennek a bizonyos edafonnak, és ők kiválasztanak egy ilyen...
Edafon?
Edafon ez a felszín alatti élőlények összessége. Uh-huh. Ebben benne van a vakond is, de kimutathatatlan matematikailag tömegét tekintve. Ezek baktériumok, gombák, mindenféle mikroszkopikus élőlény általában. Uh-huh. És ezek közül a gombák azok, akik teljesen együtt élnek a növényekkel, nem mindegy, hogy hányféle és milyen növény van az adott területen, minden növény gyökere kiválaszt olyan váladékokat, amik oda csalogatnak baktériumokat, gombákat, és ezek ilyen szimbionta együttélésben velük élnek, és a gombák kiválasztanak egy anyagot, ezeket gyűjtőnéven úgy hívjuk, hogy glomalin. Ez a ragasztóanyaga a talajszemcséknek. Uh-huh. Tehát ez csinál a porból egy morzsás szerkezetet. Ez egy mint a szilikagél, mondjuk úgy is el lehet képzelni, hogy a vizet kap, akkor ez egy ilyen vizet megkötő zselés anyag, mondjuk. Ez azért érdekes, mert a talaj széntartalmának ez akár 20%-át is kiteheti. Ez az anyag, amit ezek a kis gombák kiválasztanak. Wow. Na, ez egy szánton nincs. Tehát egyáltalán. Most ezt elszúrtuk, de ezt a szivacsot, ezt a bioszivacsot, ezt vissza lehet varázsolni, mondjuk egy viszonylag rövid, illetve középtávon megfelelő művelési ágváltással, helyesebb gazdálkodással, stb. Igen. Tehát talajtakarással, sokféle növény alkalmazásával, múlcsolással, forgatás elkerülésével, stb. Stb.
Nem lehet, hogy ezt elszúrtuk, ez egy olyan dolog, amit mindig is tudtunk, hogy ott van, csak nem figyeltünk rá, vagy inkább egy olyan dolog, ami az ilyen, hogy mondjam, 20. századi korszerű mezőgazdasági működés során bukott ki, hogy ilyen egyéb következmények lehetnek, és akár a most nem tudom, agrártudomány, klímatudomány, nem tudom, ez hol tartjuk pontosan, az elmúlt 10-20-30 évben jött rá arra, hogy ennek olyan egyéb mellékhatásai vannak, amit korábban nem is gondoltunk, hogy lesznek.
Hát általában jellemző az ember, ez az ember központú gőg, ugye, hogy egyrészt ő tudja, meg rá tud jönni, és megoldást tud találni, csak mindig nagyon szűk az a mesdje, amit néz. Mindig egy eredményt akarunk valamilyen technológiával feljavítani. A másik az, hogy ez egy interdisziplináris tér, ez is egy hátránya.
Az mindig nehéz, igen.
Igen, az mindig nehéz. És ez körülbelül 90-es évek elején kapott nagyobb lendületet, a talaj jelentősége, a talajra való figyelés, illetve ezek a talajbiológiai első ráeszmélések, tehát mondjuk a gyökér és a gyökérrendszer és a gombák együttélésének szerepe, ezek a bizonyos növényi kommunikációs összefüggések, ezek nem olyan régi eredmények. Tehát rájöttünk, hogy amin állunk, az alatt sokkal jelentősebb biológiai motor van, mint ahogy azt korábban gondoltuk. De előtte meg élelmiszert akartunk termeszteni, és annak a hatékonyságát akartuk maxra csavarni, ezt körülbelül meg is tettük, csak ennek vannak hátrányai és hozadékai, ezt most majd erre kell hozni, azt gondolom.
Ez egyébként összefügg a vízgazdálkodással is, de maga az intenzív beavatkozás a szántóművelés egy táj életébe, az nem csak az intenzív mezőgazdaság esetében okozott problémát, gondoljunk Mezopotámia esetére, tehát hogyha ezt igen nagy léptékben és hosszú ideig csinálják, akkor ez egy civilizáció összeomlásához is elvezethet, de hogyha most minket érdekel...
Felfelség igazából, engem érdekel, nem emlékszem a történelemről arra, hogy Mezopotámia civilizáció az miért bukott meg, de akkor annak mezőgazdasági okai voltak?
Hát többek között ugye a talajnak a túlhasználata, a túlöntözése vezetett ahhoz, hogy aztán utána a hozamok csökkenni kezdett az előállítható többletélelmiszernek a mennyisége, és hát ez végül is egyik oka volt a birodalom bukásának. És hát ez olyan szempontból egy izgalmas és óvatosságra intő példa, hogy valami ilyesmibe vagyunk benne most mi is. Tehát az intenzív iparosított mezőgazdaság, ami kialakult így főként a 19. század végétől, és mondjuk a zöld forradalom az 1950-es évektől ezt berobbantja, egyre hatékonyabb műtrágyákkal, vegyszerekkel, gépekkel, tényleg hát óriási hozamnövekedést, illetve termés ingadozás csökkenés lehetett elérni, és eleinte ennek a mennyiségi növekedésnek a bűveletében éltünk, vagy élünk még ma is, tehát az, hogy mennyivel többet lehet termelni ilyen módszerekkel, és ma is folyik a ez a hatékonyság növelés, ami többek között mondjuk egyre nagyobb gépekben ölt testet, amik viszont egyre jobban tömörítik a talajt. És hát gyakorlatilag ma már olyan helyzetben vagyunk, hogy a talaj az inkább csak megtartja a növényt, de hogy milyen lesz a termés, az főként a műtrágyázástól, vegyszerezéstől függ, viszont ilyen formában pedig az innen kikerülő terményeknek a beltartalmi értéke, ami mondjuk az ember számára, hogyha élelmiszert fogyaszt, fontos lenne, az nagyon drasztikusan lecsökkent, vagy eltűnt. Szóval hát egy szakértő úgy fogalmazta meg nagyon röviden, hogy nem jót termelünk, csak sokat.
Hmm. Hogyan kell akkor szerintetek megváltoztatni jelenlegi felhasználatot? És azokat a módszereket, amiket most használunk. És nyilván itt azért tehát a podcastnak ez egyik célja, hogy összehangolja valahogy a társadalmi, technológiai, gazdasági, politikai aspektusokat. Említetted, Gézer Bűs, hogy nagyon sok terület van itt, ami egymásra beszél. Van most egy struktúránk. Abban valahogy termelünk, valahogy erodáljuk a földet, ebből él nagyon sok család Magyarországon, nem csak, hogy etetnek nagyon sok családot, adott áron, adott áron élelmiszerekkel, adott minőségben, de hát nagyon sok embernek ez maga a megélhetése. Hogy tudtok megfogalmazni olyan intervenciós lehetőségeket, amivel vissza lehetne állni egy fenntarthatóbb működésre, de nem vezetne társadalmi kataklizmához?
Nagyon-nagyon nehéz kérdés. A válaszok egyébként pedig nem annyira nehezek, de azért nehéz kérdés, mert ugye van egy nagyon téves tudat a társadalomban minden generációban ma a mezőgazdaságot tekintve. Az egyik, ez még egy ilyen elég retro jellegű tudat, tehát hogy ez a még a népgazdaságnak, meg most már a nemzetgazdaságnak egy ilyen acélos része a mezőgazdaság, hát ugye élelmezés, biztonságról beszélünk, tehát kenyér kell az asztalra, ezt ők teszik le nekünk. Na most ez a bizonyos intenzív és rengeteg környezeti és társadalmi problémát maga után húzó, hagyó, növelő ágazat, ez néhány százalékot tesz ki a GDP-ből. Ettől függetlenül az értékrendünkben úgy van benne, mint a régi nehézipar, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen borzasztó brutális társadalmi
gazdaság. Foglalkoztás azért magasabbat?
Nem, hát nem sokkal egyébként, azt hiszem, most nem akarok pontos számot mondani, de szintén néhány százalék, tehát nem olyan jelentős, főleg ha külön nézzük mondjuk az intenzív növénytermesztést, ami kvázi a fő okozója ennek a problémarendszernek, akkor meg pláne nem beszélhetünk foglalkoztatási hatáshoz, pláne nem úgy, hogyha ezt ahhoz viszonyítjuk, amiből régen a falu élt. Tehát régen a falu a környező területből élt. Azért mentek oda az emberek és éltek ott, mert földet műveltek. Ma nagyon sok esetben egy pár ezer hektáros befektetője az a terület, aki nem ott él, nem helyben él, nem is észleli a klimatikus, biológiai vagy egyéb jeleket. Tehát ő nem látja, hogy 5 éve még volt ott, nem tudom, madár, vagy zöld, vagy nád, vagy bármi a tábla szélén, hanem ezt esetleg a traktorosa láthatja, de nem hiszem, hogy sokszor ezt megtárgyalná a tulajdonossal. Tehát elszakadt a földhasználata, a helyben tartózkodás, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz kérdés, és a társadalom, aki nyomást gyakorolhatna szakpolitikára, ő meg nincs tisztában ezekkel az úgynevezett externáliákkal, mert ezeket ugye nem számoljuk be a közgazdasági teljesítményébe a szektornak, hogy mit hagyott a környezetben és a társadalomban. És ma látható főleg az aprófalvas térségekben, hogy megélhetési forrás hiány milyen, ugye ezt társadalmi vagy vidéki exodusznak hívják ezt a jelenséget. 2-3-4-5 százalékos éves népességfogyás van ezekben a falvakban, plusz megnézhetjük azt a kontraszelekciós trendet, ami kor, nem tudom, egészségi állapot, iskolázottság, stb. Tehát zuhanó repülésben van a vidéki társadalmi tőke mennyisége és minősége. Tehát ha ugyanakkor megnézzük a globális trendeket, megújuló energia iránti igény, ökoszisztéma szolgáltatások iránti igény, egészséges élelmiszer, ahogy a Péter mondta, ugye ez a szektor most nem ilyet állít elő, tehát mindenki keresi a házi ezt-azt, meg ami tiszta, meg ami beltartalmi értékeket tud mutatni. akkor ez a teljesítmény vidékről hiányzik, és ezt csak a vidék tudja megadni, ez ott élő ember kell. De az ott élő embereket elkergette az a tény, hogy ott megélhetési lehetőség nincs. Nem maradnak ott a fiatalok, stb. Stb. Tehát ide egy hatalmas váltás kell. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen, majdnem, hogy egy ilyen új szecesszió, egy új kivonulás a fiatal generációk számára. Ezt meg kell ágyazni a szakpolitikának mindig majd kedvezményekkel, lehetőségekkel. Vannak innovációk, egyéb lehetőségek, lehet még akár nagy terület nélkül is decens megélhetési forráshoz jutni élelmiszertermelésben úgy, hogy ennek az ökológiai lábnyoma se legyen olyan, mint a jelenleginek. Tehát a módszerekkel nincs baj, hanem az ember anyaggal van baj. Tehát a legnagyobb probléma szerintem az, hogy a vidéki társadalmi tőke olyan mértékben erodálódott, hogyha megoldásokban gondolkozunk, hát nem igen. lesz ki végrehajtsa.
Ugye önhibájukon kívül, tehát hogy nyilván a,
abszolút,
aki, csak, akinek jobb lehetősége van.
Csak azt mondom, ezt emeljük ki elsősorban.
Hát az elmúlt 15 évben az egyéni gazdálkodóknak száma Magyarországon megfeleződött, a gazdálkodók átlag életkora az 55 év felett van. Tehát ez igen komoly kérdéseket vet föl azzal kapcsolatban, hogy 10-15 év múlva ki fog egyáltalán gazdálkodni. A mezőgazdaság rendkívüli mértékben koncentrálódott, gyakorlatilag néhány ezer üzem vagy hát gazdasági konglomerátum uralja az ágazatot. Tény, hogy még vidéken nagyon sok tízezer, sok százezer családnak a megélhetése kötődik ilyen-olyan formában a földhöz, de igazából itt egy, ahogy Géza mondta, egy gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból megújulásra lenne szükség. Ha egy picit visszamegyünk az időben, és megnézegetni annak az okait, hogy mitől lettünk ennyire hát gabonafüggők, mondjuk mezőgazdasági, vidéki szempontból, akkor látjuk, hogy ugye a 18. század végén elkezdődött az európai háborúkkal, illetve városiasodással összeköthető gabonakonjunktúra, az egy nagyon vonzó üzletnek tűnt, igyekeztek minél több területet szántóművelésre átállítani, és tulajdonképpen ilyen okok vezettek aztán a 19. század második felétől is a nagy folyószabályozáshoz Magyarországon, és akkor itt már visszakanyarodunk egy kicsit a víznek a témájához, tehát az, hogy az ország nagy részét gyakorlatilag lecsapoltuk és átalakítottuk szántóművelésre, ez ebbe a korba vezet vissza. Ez egy nagy társadalmi fordulópont volt, tehát a változatosabb tájhasználatot, állattartás dominálta a mezőgazdaságot, átállítjuk egy növénytermesztő gazdálkodásra. A következő nagy fordulópont ilyen szempontból az ugye a rendszerváltásnak az időszaka volt. Ekkor megint nyílt volna egy lehetőség arra, hogy egy agrárstratégiai irányváltás történjen, aztán utána az Európai Uniós csatlakozás idején is lehetett volna irányt váltani, hogy erről nagyon gabonaorientált, tehát a szántóföldi alaptermékeket előállító gazdálkodás felől egy másik irányba induljunk el, és most én úgy érzem, hogy megint egy fordulóponton vagyunk, mert a klímaváltozás, a biodiverzitás összeomlása, illetve a vidéki térségeknek az elnéptelenedése, az világosra teszi, hogy itt nagyon sürgősen irányváltásra van szükség, mert az a táji struktúra, amit most fönntartunk, ez sem gazdasági, sem társadalmi, sem környezeti szempontból tovább nem fenntartható. Látjuk, hogy ez a vidék elnéptelenedését okozza, de különösen a 2022-es asszály rávilágított arra, hogy a klíma az nagyon durván meg fog változni, és olyan kiemelkedően fontos növényeink, mint mondjuk a kukorica, a tavaszi növények a klimatikus változások miatt gyakorlatilag ki fognak szorulni a mezőgazdaságból, ez meg is kezdődött. Tehát Magyarország, Románia mellett az a két európai ország volt, amelyik a legnagyobb GDP veszteséget szenvedte el a 2022-es asszálytól, nevezetesen a GDP 1,4%-a égette el gyakorlatilag az Asszály okozta a termés csökkenésben, de ez annak is köszönhető, hogy rendkívül kitettek vagyunk a 6 szántóföldi alapnövényünknek, tehát boza, kukorica, rozs, árpa, napraforgó, repce, ezek voltak azok, amiknek a termésveszteség csökkenéséből ez a nagy veszteség jött. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy ez hosszú távon részben a klimatikus változások, részben pedig a világpiac egyre hektikusabb változásai miatt sem lesz fenntartható, és az, hogy vízgazdálkodás irányából, illetve a bioszféra, a biodiverzitás eltűnéséből milyen károk adódnak, erre már utaltunk, de erről még érdemes majd beszélni, mert ez hát katasztrofális változásokat vetít elő ebben a században.
Kicsit az, hogy merre vezethetnek a kiútak, arról még, ugye beszéltünk erről, hogy körülbelül Magyarország fele szántó.
Igen.
Ebből ez a szakmai konszenzus is, hogy ilyen 5-600 ezer, tehát egy 500 000 hektár az tényleg ki kéne vonni a szántóföldi művelésből, hiszen olyan gyenge termőhelyi adottságú, hogy nem érdemes rajta szántóföldi gazdálkodást folytatni.
Az mekkora része, bocsánat, a szántóknak?
Hát mondjuk 500 000 hektár a 4,2-ből.
4,2.
Tehát az, mert ugye összesen 9,3 millió hektár a teljes magyar terület, és úgy lehet venni, hogy matematikailag körülbelül a fele az biztos, hogy miért, mert ha ezt hozzáadom a szőlő és gyümölcsösöket, amiket szintén azért szántanak, tárcsáznak, forgatnak, akkor ez 4,5 millió köré tehető ez a szám. Tehát ha ebből 500 000-t kivonnunk, az most egy ilyen, nem tudom, évtizedek óta halogatott feladatunk. Hogy ne, de hát ugye ezt a földalapú támogatás konzerválja, tehát az embernek van ilyen területe, ahol ugyan hasznot nem tud termelni, de mégiscsak kap valamit, és ha el akarja adni, akkor a szántó az ér valamit, de ha átállítom mondjuk gyepre, akkor az már fele annyit se ér, tehát ugye ez egy ilyen ellenérdekeltség. Ezt felismerte a közös agrárpolitika is, a hazai is, valamennyire vannak korrekciós erőfeszítések ebben az irányban, hogy megmaradhasson mondjuk szántó besorolásban, de át lehessen alakítani, stb. Ebben még rengeteget kell előrelépni, de a rossz hír az az, hogy nem 500 000 hektárt kéne átállítani, hanem körülbelül másfelet. Tehát azok a például talajpusztulási térképek, amiket csináltak pár évtizeddel ezelőtt, azok már nem igazak, tehát megduplázódtak, hasonlóan mondjuk a klímaszcenáriókhoz, hogy voltak pessimumok 10 évvel ezelőtt, azok most már optimumok a következő tanulmányokban, tehát ezek nagyon gyorsan mozgó dolgok. Ezt a 1,5 millió hektárt át kéne állítani, igen ám, de hova? Számottevő termelést a Péter által említett terménykörben nem tudnak elérni ezek a területek, és ha talajéletet akarunk regenerálni, amivel segítjük a csapadék beszivárgás, raktározást, tehát élő és élettelen szenet akarunk bevinni a talajba, akkor ebben a leghatékonyabb a gyep. Tehát, hogyha egy diverz, egy sokféle faj tartalmazó gyep kerül telepítésre, de hát azt, ha nincs embervidéken, azt mit csináljunk a gyeppel? Ugye adódna az extenzív, tehát a legeltetett forma állattenyésztésben, ami viszont nagyon tiszta élelmiszert eredményez. Tehát abban nincsenek hormonok, nincsenek megelőző jellegű antibiotikumok, mint a koncentrált állattartásnál. Lehetne egy ilyen márkázott, premizált, mint ahogy el is indultak ilyenek Magyarországon, ugye van ilyen bivaj, szürke, magyar egyebek, vannak rá fajtáink. Tehát ezt biztos, hogy ennek az extenzív állattenyésztésnek, a gyepre alapozott állattenyésztésnek az arányát azt növelni lenne szükséges, ökológiai szempontból mindenképpen, és hát valamennyi haszonvétel járna. Aki ebből él, ez az agrárpolitika dolga, hogy ezt kiegyensúlyozza, hogyha ő előtte intenzív kukoricát termesztett, és az nem igazán sikerült már, de összehozott valamit, és a földalapúval együtt volt egy megélhetési nívója, és mondjuk most konvertálná gyepre, és mással foglalkozna. Érdemes az agrárpolitikának gondoskodni arról, hogy egy ilyen átállási periódusban ugyanaz a jövedelmezőség kijöjjön, mert akkor ösztönözve lesz arra az illető, hogy átálljon, a közjónak viszont nagyon jó lesz ökológiai szempontból.
Hogyha a mostani ilyen élelmiszertermelési modellt kellene valahogyan átállítani, akkor mondjuk egy ilyen javaslat lenne ez, amit említettél most. Hogyha még kéne mondani 2-3-at ilyet röviden, akkor mit mondanátok? Hogyan lehetne radikálisan átformálni a mostani termelési modellünket, ami ökológiailag is jobb, és hát azért tegyük hozzá, hogy valószínűleg nekünk is jobb étel kerül az asztalra.
Hát összességében egy agrárstratégia váltásra lenne szükség, tehát azt a hát minimum 180 éves berögződést, hogy ahol csak lehet termeljünk gabonát, ezt át kellene állítani. Ennek egyrésztről ugye az éghajlatváltozás, illetve a biodiverzitás összeomlása adja a sürgető hátteret, tehát egész egyszerűen nem lehet azt tovább csinálni, amit csinálunk. Ezt a bizonyos víztöbletet, amiről az elején beszéltünk, ami az országba beérkezik, ezt hasznosítani kell, mert látható módon, hogyha az éghajlatváltozásnak a legrosszabb, illetve hát a legrosszabb az gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy nem teszünk semmit, forgatókönyv, tehát hogyha nem lesz sürgős kibocsátás csökkentés, akkor az aszályhajlam, a szárazodás az ország nagyobb területén folytatódni fog, ami tovább csökkenő talajvízszinteket, tovább csökkenő folyókban látható vízhozamokat eredményez, és összességében kevesebb biomassa előállítására, illetve hát természetes élőhelyek megmaradására ad lehetőséget. Tehát ilyen értelemben a komplex vízgazdálkodásnak egyre nagyobb szerepe kell, hogy legyen. Tehát igazából a területek egy részét azt át kellene állítani olyan természetközeli művelési módokra, amelyek egyrésztről a víznek a helyben tartását teszik lehetővé, másrésztről a talajoknak a regenerálódását. Hát a talaj is, mint vízbefogadó rendkívül jelentős tartalékot rejt magában, mármint hogyha az élőanyagát visszaépítjük, megengedjük, hogy regenerálódjon. És ilyen formában az agráriumban, a vidékgazdaságban egyre nagyobb szerepe kell, hogy legyen a tájgondozásnak. Tehát azt is el kell ismerni termelő tevékenységként, hogy a gazdálkodó nem tonnában számolt nyers terméket, mondjuk búzát, kukoricát termel, hanem jó mikroklímát, hogy változatosabb élővilágot tart fönt, vagy éppenséggel vizet tart meg, mert ezek olyan társadalmi hasznok, amikre szükség van, és hogyha ez a konverzió, a területeknek ez az átalakítása nem indul el, akkor viszont a veszteségeink gazdasági, környezeti és társadalmi értelemben még nagyobbak lehetnek. Tehát igazából az is a kérdés, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy mennyit nyerünk, hanem hogy mennyit veszíthetünk azzal, hogyha most nem kezdjük el ezt a változtatást. Ennek egyébként a jeleit látjuk, akár az agrártámogatási politikában, akár a vízgazdálkodásnak a szemlélet változásában, de most ezt nagyon föl kellene gyorsítani, és azt lehet mondani, hogy ezt ki kellene mondani, hogy most egy változáshoz értünk, változási ponthoz értünk, és ehhez a hát a kormányzatnak minden segítséget meg kellene adnia, illetve hát a szemléletformálás, az ezzel kapcsolatos üzeneteknek is azt kellene sugalnia, hogy aki ilyen természetközelibb vízmegtartásra, fókuszáló gazdálkodásra, területhasználatra áll át, az jót tesz, és jó irányba halad.
Ezt a bizonyos fordulópontot ez egyébként már jó régebben elkövetkezett, mert már több évtizede emlegetik az Unióban is, ezt úgy mondják, ugye, hogy az ágazat az paradigmaváltási kényszerben van. Ugye itt érdemes azért ezt kibontani, ugye paradigma az az uralkodó elvrendszer, szakmai elvek rendszere, hogy mi az az uralkodó paradigma rendszer, amire most ránézünk. Hát az egyik az, hogy szintén itt jön be ez az antropocentrikus, vagy egy ilyen emberközpontú gőg, hogy kukoricát akarok termelni, én a saját területemen, ez egy négyzet vagy téglalap alakú tábla lesz, mert hogy a gép ezt szereti, és ott tud megfordulni, meg stb. És ott, ha én kukoricát akarok termeszteni, és csak kukorica maradjon. És azt mechanikusan, vegyszerrel mindent leírtok, és mindent kinyírok onnan. A kukorica ugye az áprilistól őszig van rajta, nem igazán fed kapás növényként, tehát ha esik egy nagy zápor, és mondjuk lejt a terület, az ugyanúgy le fogja hordani alul a talajt, és a köztes időben, tehát mielőtt elvetem, és miután betakarítottam, a puszta talajfelszínt hagyom ott. Általában ez ma az uralkodó paradigma. És mit hasznosítok? A magot hasznosítom. Tehát elvetem a növényt azért, hogy magot termesszünk. És a mag az, az ugye egy növényi embrió, ami pici kis fehérje benne, mondjuk ez a búzában a sikértartalom, ha úgy tetszik, és a, az őt körülvevő anyag, az egy tartalékszikanyag, hogyha kicsírázik a mag, akkor a kis csíra meg tudjon nőni, mielőtt fotoszintetizál, és saját maga elő tudja állítani a cukrokat, egyéb dolgokat, tehát ez egy tartalék hátizsák, ez szénhidrátból áll. A keményítő az, amit nem nagyon emésztenek, nem nagyon szeretnek a természetben, a cukor már igen, azt már többen, ezért mondjuk egy mag keményítőből áll. Na ez az, amire mi ilyen árgus szemekkel nézünk, és egy kukorica szem, az keményítő. Ez nekünk az egészségünk tekintetében konkrét károkat okoz, rá is szoktunk az étkezésben teljesen szénhidrát alapon, fogjuk fel sajnos még mindig a táplálkozást, és a teljes élelmiszertermelési rendszerünk is erre állt rá. Ha viszont megnézzük, hogy a növénynek milyen hatékonysága van mondjuk a vegetatív szakaszban, amíg nem termel magot, amíg csak egy zöld csíráról beszélünk, mondjuk kicsírázik a búza, és egy füvet látunk lényegében, utána kalászt kezd hányni, tehát az már a reproduktív szakasz, hogy ugye virágot növesz, stb., és akkor megtermékenyül, magkezdemények kezdenek rajta nőni, az egy sokkal megterhelőbb folyamata növénynek, sokkal nagyobb tápanyag és vízigénnyel jár ezt a keményítő anyagot, ezeket a magokat fölépíteni. A vegetatív növekedés ezzel szemben az, ahhoz napfény kell és víz és egy pici ásványi anyag, az robusztusan hatékonyabb. Viszont ha megnézzük mondjuk a zöld búzafüvet, akkor csak annak a vitamin, flavonoid, fehérje, cukor és egyéb tartalma az egy kincses bánya ahhoz képest, ami a magban van. És sokkal hamarabb megtörténik. Tehát az egyik paradigma átállítás az például pont ez lenne, hogy a vegetatív növekményt, a zöld anyagokat használjuk, vonjunk ki ezt, azt belőle, vagy készítsünk ezt, azt, ne várjunk a magra, mert az asszály akkor fog minket fejbe vágni, és ráadásul kapunk a végén egy terméket, amivel igazándiból csak rombolhatjuk az egészségünket. De ha nem búzára vagy kukoricára gondolunk, akkor itt lehet több fajt együtt termeszteni, lehet évelő növényeket használni, amik nem hagyják télre pusztán a felszínt, el lehet kerülni a forgatást, el lehet kerülni a vegyszereket, mert a vegyszerek azért kellenek, hogy a magot, a magkezdeményt megvédjük mindentől. A zöld növekményt még általában annyira nem kell, vagy lehet úgy termeszteni, hogy abból még viszonylag hasznosítható legyen minden. Nagyon sok technológiai áttörés fog jönni szerintem a közeljövőben. Vannak látható kísérletei csírái Európa boldogabbik felén, fehérje kivonás, flavonoid kivonások, tehát különböző tápanyagok a zöld növényi anyagból nyernek ki. Az eddigi eredmények alapján sokkal hatékonyabb gazdasági és minden tekintetben ökológiai előnyöket meg garmadával hozna. Tehát például ez egy paradigmaváltási lehetőség.
Sokat beszéltek szemléletről, támogatások átstruktúrálásáról. Hogyha abban gondolkodunk, hogy olyan lehet ezt az egész rendszert átállítani, a vízmegtartást növelni, stb. Valamilyen szintű beruházások is kell, tehát pénzt is bele kell tenni, gondolom, abba, hogy a talajt megfelelően készítsék, vagy hogy átvariáljanak termőtöveket, nem tudom elképzelni, de ez egy szemléletbeli korlát, egy szabályozásbeli korlát, vagy egy pénzbeli korlát, amivel most szembesülünk. Ezt próbálom valahogyan megfejteni. Tudom, hogy ezek átfednek. Ezzel tisztában vagyok. Inkább csak arra próbálok rájönni, hogy mi itt az, ami meggátolja, hogy egy változás végül menjen. És hogyha mondjuk akkor pénzt kell beletenni, akkor mibe és mennyit körülbelül, hogy látjátok, hogy mi az, amiben jelentősen át kell rendezni a prioritásokat. Talán erről részben mi nem beszéltünk annyit.
Elkezdeném én, hogy itt a szemléletbeli az egyik dolog, de a másik az egy óriási lobby van a mögött, hogy ez a status quo, ez maradjon. Uh-huh. Ugye, ha megnézzük a szektort, tehát az intenzív növénytermesztési szektort, akkor kinek érdeke az, hogy ez fennmaradjon. Ha a gazdát meg tudnánk róla győzni, vagy a gazdálkodót, hogy hektáronként ugyanannyi forintot, eurót, stb. Termelhet egy másik szakpolitikai realitásban, ő azonnal mozdulni fog, mert ő követi a pénzt, a nyereséget. Mégis mi az, ami megakadályozza? van egy olyan szektor, ami inputokkal, ráfordításokkal látja el ezt a őrült intenzív termelést. Ezek, akik mezőgazdasági gépet, vegyszert, műtrágyát állítanak elő, az élelmiszeripar, ami ezekre az olcsó alapanyagokra épül, a üdítőktől a nem tudom míg, ugye kukoricaszirupot használunk szinte mindenben, és van egy gyógyszeripar, ami ennek az egészségtelen táplálkozásnak a következményeire épít brutális haszonnal járó vonulatokat. Ezek azok ezek a multinacionális erők, amik uralják az agrárlobby teljességében, például Európában, és a gazdák hangjaként adják el magukat, és valójában ők őrzik a státuszkót. Tehát ha bármilyen reform törekvés lenne, ami birtokszerkezetben, művelésmódban egy olyan irányba menne el, mondjuk nézzük meg az előbb említett extenzív legeltetést, ahhoz nem fog kelleni 800 lóerős lánctalpas gép, nem fog kelleni annyi gázolaj, vegyszer, műtrágya, és a többi vetőmag, ugye az is egy ilyen külön erő, és az egészséges élelmiszert fog termelni, tehát véletlenül nem kell hozzá annyi mindenféle vércukorcsökkentő és egyebek, ami főleg a szénhidrát túllevésből adódó probléma. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy a szemlélet mellett, ami esetleg társadalmi nyomást tudna kifejteni, ha mondjuk mindenki ezt tisztán látná, ez nagyon fontos. A szemlélet mellett ez a másik gond, hogy ezt a nagy lobby erőt legyőzni, ez nem egy egyszerű dolog. Amúgy a többi kérdés ehhez képest egyszerű, mert az agrárpolitikában, mondjuk a közös agrárpolitikában ma is létezik ennek anyagi fedezete, tehát simán tudnánk egy másik agrárrealitást finanszírozni, ha akarnánk.
Ezzel egyet lehet érteni, mármint azzal a résszel, hogy a lobbik ereje fogja az agrárstratégiát nagyban, de ugyanakkor a változást kicsiben el lehet indítani. És ez egy másfajta gazdasági szerkezetet igényel. Tehát, hogyha most Magyarországot nézzük, és megint visszakanyarodunk egy kicsit a víznek, vagy az észszerű tájhasználatok a kérdéséhez, én most így kezdetben legalábbis azok a számok, amiket én láttam, mondjuk egy ilyen 3-400 ezer hektárnak az átállítását nem tartanám kizárhatónak, tehát hogy ez egy reálisan megcélozható szám. Ez gyakorlatilag ugye a hazai mezőgazdasági területnek kevesebb, mint a 10%-a, és ezek ugye a leggyengébb adottságú területek, ahol hát mondjuk ki lényegében a támogatás előállítása folyik, nem annyira a gazdasági bevételnek az előállítása, hanem a támogatási alapnak a megteremtése a gazdasági, mezőgazdasági tevékenységnek a fő célja, és ezeken a területeken nagyon könnyű lenne átállítani az ösztönző rendszert. Persze azt figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaság mint olyan egy rettenetesen konzervatív ágazat, tehát a gazdálkodó nagyon nehezen vált, és nyilván tehát a területhasználók szempontjából ez teljes mértékben érthető is, tehát ezért kell egy nagyon erőteljes politikai, illetve gazdasági ösztönző rendszert odaállítani a mögé, hogy akkor most az irány az, hogy akkor a gyengébb minőségű területeken klímaadaptációs fókuszterületeket alakítunk ki, illetve biodiverzitás növelés, vízvisszatartás legyen a fő cél az ilyen területeken, és ezek lehetnek olyan laboratóriumok, ahol elindulhat ennek az új gazdaságnak a növesztése. Mert az, hogy átállítok egy területet szántóművelésről valami másra, akár mondjuk hosszabb távon rendszeres vagy ideiglenes vízmegtartást célzok meg, azzal ugye a területnek a flórája, faunája, tehát a növény állatvilága megváltozik a talajnak a szerkezete, ami egy másfajta termékstruktúrát is jelent. Tehát mondjuk a víznek a partján megjelenik a nád, rétek jönnek létre, ahol legeltetni lehet, füzesek jönnek létre, tehát egy csomó olyan új típusú biomassa jelenik meg a víz többletének köszönhetően, ami addig nem volt, és egyben ugye új hát gazdasági lehetőségeket is jelent egy mozaikosabb természetközeli tájszerkezet. Nem mellesleg ugye szebbé is válik a terület, ami mondjuk turisztikai hasznosítást is indokolhat egy idő után. Tehát én ezeken a területeken óriási gazdasági innovációnak látom a lehetőségét, tehát hogy egy biomassa alapú körkörös gazdaságfejlesztés elindulhat ezekre a területekre fókuszálva, ahol lássuk be, a szántóművelés hosszú távon gazdasági és környezeti szempontból sem indokolt. Ezek a területek le vannak határolva, például a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület is készített ilyen térképet, ahol ezek a területek be vannak jelölve. Vagy például Koncsos László professzor, Murányi Gábor és munkatársai már gyakorlatilag 2 évtizede összességében dolgoznak azon, hogy a Tisza mentén megtalálják azokat a egykori mélyártereket, ahova biztonságosan ki lehet vezetni a vizet, és olyan kisebb tározókat lehetne kialakítani, ahol a víztöbletet meg tudjuk fogni, és be tudjuk szivárogtatni a talajba. Mert lényegében a szárazodási tendenciáknak akkor tudjuk elejét venni, hogyha a vizeket az árvizekből, belvizekből, csapadéktöbletekből helyben megtartjuk, és beszivárogtatjuk a talajba, és elkezdjük megállítani azt a rettenetes talajvízszint csökkenést, ami az ország túlnyomó részét, és főként az Alföldet sújtja.
János, hogy néz ki ennek a társadalmi aspektusa, és most fordulnék át szerintem az utolsó záró kérdésre, hogy itt említettetek nagyon sokszor azt, hogy vagy globális érdekek, vagy konglomerátumok érdekei tartják fenn a státuszkot, vagy helyi felelősséget kellene adni közösségeknek. Vannak olyan közösségi modellek, olyan helyi megoldások, amik szerintetek működhetnek annak érdekében, hogy egy átállásra, vagy ez a paradigmaváltás, ez megtörténhessen?
Hát most jelenleg, aki mondjuk kezdene a szektorban, különösen fiatalok, van néhány ilyen kísérlet, hogy nem tudom, biozöldség, stb. Ilyen városi vonzás körzetbe, vagy oda szállítva próbálnak megélni nagyon pici területen, nagyon intenzív tevékenységgel. Ők egy kicsit úgy érezhetik joggal, hogy szél ellen pisilnek, mert nem nagyon barátja ennek a formának a jelenlegi támogatáspolitika. Tehát ezen azonnal lehetne potméterek átcsavargatásával változtatni, hogyha valakinek ilyen szándéka van, és mondjuk ilyet kezd, mondjuk zöldségtermesztésben, stb., akkor támogassuk, vagy legyen egy olyan környezet, amiben nem akadályokkal találkozik, hanem segítéssel és segítséggel. A gond visszamutatnék arra az, hogy nincsenek elegen, akik ilyen fába vágnák a fejszéjüket, tehát szerintem ez az egyik probléma. A másik, hogy akiket támogatunk, itt már nagyon sokszor beszéltünk erről, ugye 1000 hektár fölött, akik mondjuk megmondják a tutit a szektorban, 470-en vannak a KSH szerint. Az mondjuk nem egy társadalmi tömeg. Ha azt nézzük, hogy nem tudom én, kiműveli a területek felét, akkor azt hiszem 5000-es számot fogunk kapni. Tehát, hogy az van, amit az
elején... Darab ember, vagy entitás?
Hát ez entitás, jogi entitás. Tehát, de hát ezek mondjuk RT, KFT, tehát nem, azért nem kell tömegekre gondolni mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási átvágás van ezen a részen, tehát az a 100-valahány ezer, ami ugye nagyon zsugorodott, ahogy a Péter említett, ez most már 100-valahány ezer van ilyen 10 hektár körül vagy az alatt, az meg nem tekinthető olyasminek, amiből megél az ember, mert abból lehetetlen megélni. De ha valaki mondjuk intenzív biokertészkedést folytat, az néhány hektáron is meg tud élni. Az, hogy ez a bizonyos ilyen gazdaságos üzemméret, ami egy ilyen ködfújó jelszóvá vált, hogy hát 300 hektár alatt nyilván nem lehet a mezőgazdaság. Ez egy óriási nagy hülyeség ez a kijelentés, mert ez attól függ, hogy mit termesztünk, mert ha aranyalmát termesztünk, akkor 1 négyzetméter is bőven elég, most így ironikusan. De ha megnézzük ezeket a számokat, ugye itt van a termelési érték, hogy mennyi tömeget termesztek, beszorzom az árával, ez a bevételem. Másik oldalon meg a közvetlen kiadásaim, tehát amit vetőmagra, műtrágyára, egyebekre költök. Nincs benne az iroda, vagy a nem tudom, nyaralás, meg ilyesmi, csak a közvetlen költségek. Ezt hívjuk fedezeti hozzájárulásnak a kettő különbségét. Magyarul egy ilyen nettó haszonrés, vagy bruttó haszonrés, bocsánat, ezt mondhatjuk. Ez néhány 100 000 forint a profi mezőgazdaságban, ahol 150 milliós gépek dübörögnek, meg stb. ha kimegyünk mondjuk Hollandiában, ahol fele ennyi napsütéses óra van, sokkal vacakabb talaj van, tehát a komparatív előnyeink azok itt vannak egyértelműen, mondjuk itt van 2000 óra fölötti napsütés, ott meg 1200, tehát szinte fele a fotoszintetikus potenciál.
Rosszabb a talajminőség Hollandiában?
Persze, mondjuk
szóval felhőlékenységi számokat nézve az ez elég durva, hogy itt, mennyivel kompenzálnak
az,
akkor.
Az, hogy ők mit tesznek bele műtrágyaként, az egy másik kérdés, meg milyen rátában, de maga az adottság, tehát mondjuk ott is a szerves anyag, talajélet, vagy bármilyen indikátort megnézzük, rosszabb helyzetben vannak. De ott ők majdnem 10-szeres fedezeti hozzájárulást hoznak ki egy hektáron, mint mi. És ez nem attól van, hogy nagyobb gép, több műtrágya, meg stb., hanem okosabb gazdálkodás. 3-4 kultúra van egymás után egy tenyész időben, nem pedig egy. Tehát nem... Tehát itt úgy szokták ezt emlegetni itthon, hogy ez ilyen kényelmi gazdálkodás, hogy jön a szaktanácsadó a vetőmag kereskedőtől, a műtrágya kereskedőtől, a vegyszer kereskedőtől, és ő megmondja, hogy melyik állapotban mivel permetezzek, milyen dózissal, stb. Tehát igazándiból, ha mondjuk csak kukoricát, bózát, ilyesmit termesztek, akkor egy laikus is elég hamar beletanulhat ebbe. Nem tesz erőfeszítéseket mondjuk egy előutóveteménnyel, meg egyéb kultúrák kipróbálásával, hanem csak egyszerűen megy az áramlattal, akkor ezt lehet csinálni, csak nem mondjuk azt, hogy ez egy vérprofi szektor, mert ha kinézünk mondjuk Németalföldre, ahogy említettem, rosszabb klíma, rosszabb talaj, akkor ők sokkal többet tudnak csinálni valós odafigyeléssel, amit ők úgy hívnak, hogy smart agriculture, tehát egy ilyen okos gazdálkodás. Mi itthon a precíziós gazdálkodást, a regeneratívat kezdjük el emlegetni. Ezek létező technikák, technológiák, ezeket lehet alkalmazni, de csodát önmaguktól nem fognak csinálni. Csodát azt csinál, ha együtt termesztés, köztes termesztés, egész évben kihasználom a rendelkezésre álló teret, ez bizony sokkal nagyobb szellemi erőfeszítés és sokkal több munka a gazdálkodó részéről.
És hát lényegében a csírák már ott vannak a jelenlegi trendekben is, tehát hogyha ha a mezőgazdasági támogatásoknak, vagy a vidékfejlesztési támogatásoknak a volumenét nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy pénz van. Ezt a pénzt megfelelő helyre kellene átirányítani. Ebbe az irányba egyébként történtek az elmúlt mondjuk két évben jelentős lépések, tehát mondjuk 2023 óta a gazdálkodót nem büntetik kifejezetten, hogyha vízáll a területén, tehát a vízállásos területek után is föl tudja venni a terület alapú támogatást, vagy éppen az agrárkörnyezetgazdálkodási programban, aki önkéntesen részt vesz, tehát aki erre benevezett, az annak tilos a vizet elvezetni a földjéről, illetve most fog kijönni hamarosan ilyen élőhelyfejlesztésre, vízvédelmi célokra felvehető támogatás, ami hektáronként 900 eurós kifizetést, hát ilyen közel 400 000 forintos kifizetést biztosít arra, hogyha egyszerűen valaki nem engedi el a vizet a területéről. Tehát az amit odáig kárt okozott, az innentől hektáronként 400 000 forint hasznot fog hozni neki mondjuk 5 éven keresztül. Tehát, hogyha ezek a kis cukorkák be vannak már dobva, akkor nagyon sokan elkezdhetnek ebbe az irányba gondolkodni. Ugye társadalmi feltételeket kérdezted, tény az, hogy az észszerű vízgazdálkodásnak, meg a tájhasználatnak a feltétele az együttműködés is lenne. Ez a magyar mezőgazdaságból, vidéki életből, de úgy összességében a magyar társadalomból, hát mondjuk úgy, hogy hiányzik, vagy hogyha ha realistább akarok lenni, akkor tudatosan hát ez le lett építve, de éppen ezzel ellenkezőleg kellene mozognunk, tehát egy központosított struktúra felül egy decentralizált, a helyi erőforrásokra, helyi közösségekre jobban építő struktúra felé kellene elindulni, tehát hogy az embereknek legyen beleszólása abba, hogy mi történik a tájakban, a földeken, illetve mondjuk a vízgazdálkodásban is. Egyébként a vízgazdálkodásban is elindult egy nagyon komoly gondolkodás, illetve munka a komplex rendszerek megteremtése irányába, tehát hogy ne csak az árvizektől, a vizek többletétől legyünk védve, hanem a vizek hiányától is, tehát ez a Vizet a tájba program, ami idén év elején hivatalosan is elindult, ennek nagyon komoly műszaki, illetve jogi keretrendszerét próbálja megteremteni. Szóval ezekre a folyamatokra kellene ráerősíteni, és mögé állítani a társadalmi támogatottságot is. És ahogy Géza utalta arra, azokat, akik ebbe belevágnak újonnan, és ezek főként a fiatalok, őket minden erővel segíteni kellene, mert nézzünk szembe a tényeket, tehát ha a gazdálkodó társadalomnak az előregedése ilyen ütemben folyik, akkor igazából a fiatalokban lehet csak bízni, tehát azok, akik fantáziát látnak, akik fogékonyak a friss új gondolatokra, és akik már a klímaváltozásban szocializálódtak, akik esetleg a klímaszorongásukat váltják át egy észszerűbb gazdálkodási struktúrára, tehát őket kellene tényleg előtérbe hozni és helyzetbe hozni, hogy ezeknek a változásoknak a motorjai lehessenek.
Mi egy aspektussal eszembe jutott, mert hogy egy kicsit ilyen talajfókuszúak lettünk, és ez nagyon jó, mert tényleg az a prioritás szerintem, hogy az a kulcsa a vízmegtartásnak mindenképpen. És van még két beavatkozási hely, amiről szó szokott esni, az egyik ugye a nagy folyók, meg nagy víztestek. Ez az, ahol szerintem a legköltségesebb, legbonyolultabb, legproblémásabb a vízmegtartás, vagy vízvisszatartás, és van a köztes állapot a talaj és a nagy folyók között, ez az összegyülekezés rendszere, tehát ez a pici kapilláris rendszer, tehát az árkocskák, kis vízfolyások, természetes és mesterséges vízfolyások, dréncsőrendszerek, mert ugye patakteraszokat, meg vízfolyás teraszokat, főleg Dombvidéken így csapoltak le annak idején, hogy tudjanak szántóföldi kultúrát kialakítani. Ezeknél a beavatkozás jóval olcsóbb, és ezt mondjuk egy gazda, egy önkormányzat, tehát a helyi vízhasználók egy kis vízgyűjtőn elég könnyen meg tudják tenni. Tehát ez ugye nem mindig a patakok visszakanyargósítását jelenti, mert ez tulajdonviszonyok miatt a legbonyolultabb, bár ez lenne a legjobb, hogy funkcionáljon újra egy hullámtér, meg egy ilyen pataknak a hullámtérrendszere. De az, hogy elzárogatni kis tározókat, mikrobeavatkozásokat csinálni, ezt gazdák simán meg tudják csinálni, ha érdekeltek benne, tehát erről már Péter beszélt, hogy az agrárpolitika is sokat alakult, és már vannak ilyen összefogásokat, meg egyebeket támogató dolgok. Remélem, hogy ez erősödni fog a jövőben, mert erre megint csak nagyon nagy szükség lenne. Tehát megtartjuk a talajban, tározódjon ott, ameddig csak tud, párologjon, elszivárogjon be. Ami mégis elfolyna, azt meg minden erővel lassítani kell. Lassítani és minél közelebb tározni ahhoz, ahol leesett. És ez most jelenleg még sajnos szinte 100%-ban az elmúlt évtizedek, meg sőt fél évszázad vízgazdálkodási kialakításának köszönhetően most ez lefolyás, elfolyás, gyorsításra van az optimalizálva. Tehát ezt is azért át kell rakni erre a lefolyás lassításra.
Rendben, köszönöm szépen Géza, Péter, nagyon jó itt voltatok, és köszönöm, hogy megvilágítottátok a víz, talaj, élelmiszer és egyéb más tényezőknek, illetve körülöttünk lévő dolgoknak a bonyolult viszonyrendszerét. Én köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy itt voltatok, és adakozzatok a Partizánnak, hogyha megtetitek, és legközelebb is arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lett mindannyiunknak egy jövője. Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást, viszontlátásra. Viszont.